kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország csaknem valamennyi kormányablaka nyitva tart szombaton és vasárnap, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról. Közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. György István hangsúlyozta, a kormányablakokban ezen a két napon kizárólag személyi okmányok ügyintézésére lesz lehetőség, ami vonatkozik arra is, ha valaki nem találja a személyi igazolványát, és nem áll rendelkezésére útlevél vagy jogosítvány sem. Ebben az esetben az ügyfél ideiglenes személyi igazolványt tud készítetni, amellyel részt tud venni a választáson. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a személyi igazolványon kívül lakcímkártyát is ki tudnak állítani a kormányablakban azok számára, akik ezt igénylik. 3 nappal a választás előtt ez egy komoly beismerés, lehullott a lepel, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában csütörtökön, arra reagálva, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy nagy háború lesz. Ők is tudják, amit mi már hónapok, évek óta mondunk, hogy Európa háborúra készül, és ebből háború lesz, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ebből kell Magyarországnak kimaradnia. A kormányfő hangsúlyozta, az a kérdés és az a választás tétje is, hogy ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún. Szerintem mi vagyunk erre képesek, mert a Fidesz a biztos választás, mondta Orbán Viktor a videóban. Ha a Tisza párt nyer a vasárnapi parlamenti választáson, akkor onnantól kezdve minden Kijev és Brüsszel érdekei szerint alakulhat Magyarországon, amit nem szabad engedni, ezért mindenkinek ott kell lennie április 12-én, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tapolcán. A minisztérium közlése szerint a tárca vezető a városban rendezett politikai gyűlésen kifejtette. A vasárnapi választás egyik fő tétje az, hogy Magyarország ki tud-e maradni az ukrajnai háborúból. Leplezetlen külföldi befolyásolási kísérletek mellett zajlik a választási kampány. Közölte Schmidt Mária történész, a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast csütörtökön közzétett interjújában. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója a műsorban azt mondta, leplezetlen külföldi kísérletek mellett folyik a most zajló választási kampány. Titkosszolgálatok is igyekeznek befolyásolni az eseményeket. Szerinte Brüsszel, Berlin, Párizs, Varsó és Kijev aktívan folynak bele a kampányba, ami szerinte problematikus és jelentős kérdéseket vet föl az EU jövőjével kapcsolatban is. A kormány az utóbbi években minden nehézség ellenére is nagymértékben támogatta Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlődését, és az ez iránti elkötelezettség a továbbiakban is fenn fog állni. Jelentette ki Magyar Levente a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Nyírbátorban. A minisztérium közleménye szerint Magyar Levente a Rosenberg csoport beruházásának átadásán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye újbóli iparosításáról beszélt, és úgy vélekedett, hogy az eredmények magukért beszélnek. Aláhúzta, hogy a vállalat ennek a folyamatnak kiemelt sikertörténete, amit bizonyít az is, hogy a jelenlegi nehéz időszakban a gazdasági bizonytalanságok közepette is tud egy nagyot előrelépni, és lehetséges új beruházásról beszámolni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4936-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. Végül az időjárásról. Nyugat felől vastagodó frontális felhőzet érkezik, és halad kelet felé. Miközben a Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat belőle. A keleti északkeleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet. Napközben még a vékonyabb fátyol felhőzet mellett napos, gomoly felhős idő várható. Az északkeleti keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 7 és 14 fok között valószínű. Késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
René Buri Utópia című műcsarnokbeli kiállításával nyitott meg a 10. Budapest Fotófesztivál. A Bartók tavasz keretében ezen a hétvégén zajlik a Margó Irodalmi Fesztivál, a rendezvénysorozat pedig április 12-én a Szinbád az Ománi Tengerész című operával zárul. Április 11-én a Szent István Bazilikában Bubnó Tamás Primissa művét adja elő a Szent Efrém, míg a Pap László Sportarénában Bródi János az első 80 évének dalaival idézi fel eddigi pályáját. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Március 27-én René Bori Utópia című kiállításával indult útjára a 10. Budapest Fotófesztivál. A programsorozat május 15-ig tart, és e másfél hónapon át nagyobb és kisebb kiállítóterekben egyéni és csoportos kiállításokra, valamint szakmai programokra várják a közönséget. A Budapest Fotófesztivál alapítója és társigazgatója Mucsi Szilvia fotográfus. Vele beszélgettem. Ez már a 10. Budapest Fotófesztivál, tehát jubiláltok. Ahhoz képest, hogy elindult ez 2017-ben, szerinted hová fejlődött?
Azt gondolom, hogy fantasztikus utat jártunk be. Alapítótársammal, Somosi Ritával. A korábbiakhoz képest, ami talán változott a fesztiválban, hogy sokkal magabiztosabbak lettünk. Tudjuk, hogy számíthatunk a partnerekre, tudjuk, hogy minden évben várják a galériák, a nemzetközi kultúrintézetek, a partnermúzeumok ezt az időszakot. Tudjuk, hogy a fotográfusok nagyon várják, a közönség várja, és ez nagyon inspiráló számunkra, és nem csak a kiállítások megvalósításában, hanem évről évre több szakmai programot és közönségprogramot is próbálunk megvalósítani.
A nyitó kiállítás most már hagyományosan a műcsarnokban van. Mik voltak a nyitó kiállítások az elmúlt években, és azokhoz hogyan illeszkedik René Bori Utópia című kiállítása?
Már eleve Magnum fotóssal kezdtük a fesztivált 2017-ben Alex Webbel, mivel magam is fotográfus vagyok, és az egyik legfontosabb számomra, hogy olyan fotóikonokat tudjunk bemutatni a fesztiválban, akik jelentősek és meghatározzák a fotótörténetet.
Magnum fotós, ugye álljuk itt meg egy pillanatra, mert aki annyira nem járatos a fotótörténetben, annak talán érdemes egy kis magyarázattal szolgálni, hogy ez mit jelent.
A Magnum ügynökség a II. Világháború után alakult, méghozzá alapító tagjai között Robert Capával, egyébként Henri Cartier-Bresson volt az egyik fő alapítója és ötletadója egy olyan fotográfus társaságnak, akik számára nagyon fontos a dokumentarizmus. Tehát a Magnum ügynökség alapvető kiinduló pontja az a valóság ábrázolása, a valóság dokumentálása, de nem a hétköznapi újságírói szemmel, hanem inkább kiegészítve az alkotói hozzáállást, tehát a fotográfus alkotói hozzáállását, és az évek során egyre nagyobbá vált ügynökség olyan híres fotográfusokat tudhatott magáinak, mint például az említett Alex Webb, vagy Martin Parr, akit szintén pár évvel ezelőtt bemutattunk Magyarországon. Ez a fotográfia szakmájában, és tulajdonképpen az egész művészeti szcénában az egyik legnagyobb intézmény a Magnum Fotóz, aminek a központja Párizsban található.
Tehát ugye az első fotófesztiválnak is egy Magnum Fotós volt a kiállító művésze, Alex Webb, és a mostaninak pedig René Bori. Mit kell róla tudni?
René Bori a kevés svájci fotográfusok közé tartozik, aki híressé, ismerté vált. Az ő stílusa tulajdonképpen elég szerteágazó, mert dokumentarizmus mellett portrékat fotózott, illetve az építészeti fotónak szentelte a munkásságát. És az építészeti fotóhoz való vonzódása az nem csak azt jelentette, hogy a geometrikusságot kedvelte, vagy egyáltalán az építészetet önmagát, hanem együtt dolgozott közvetlen munkatársként nagyon híres építészekkel, mint például Corbusier. A René Bori anyag az azért is nagyon érdekes, mert sok olyan portré látható, amin ismert embereket mutat be. Nagyon sok olyan épület látható, például Brazíliában, Brazília városának építészete a 60-as években, ami pedig egy történelmi fontos időszak. Úgyhogy ez a kiállítás tulajdonképpen sok területet fog össze, és ami nagyon érdekes, hogy az idei fesztivál valahogy az építészeti fotók köré rendeződött. Ez számunkra egyébként nem egy tudatos, tematikus teremtés, mert nem szeretnénk a fesztivált tematizálni. A fesztiválnak minden évben a célja inkább az, hogy a fotográfia színességét, a fotográfiai témák széles palettáját mutassa be. De valahogy minden évben van egy-egy olyan téma, ami meghatározó. Így most idén az építészet, és több kiállításunkon visszaköszön ez a téma. Például egy nagyon ismert brit fotográfust hozunk el, Mark Fönlit, aki a művészi street fotózásnak az egyik vezetője, és az ő képein az építészet, ami nagyon fontos, az épített struktúra, az urbanitás. A másik ilyen street fotós egy német fiatal fotográfus, Marco Wilm, illetve az olasz intézetben lesz egy nagyon ismert olasz fotográfus kiállítása, aki már elhunyt, Gabriel Basilico, aki egy fantasztikus életművet hagyott, és mivel Róma születésnapja is most lesz áprilisban, ezért ezzel a kiállítással fogja megünnepelni az olasz intézet. A fesztiválnak még nem volt nemzetközi pályázati felhívása, és most idén női fotográfusok számára meghirdettük a Women's Eye című felhívást, amiben végül nagyon sok jelentkezőből 25 alkotót választottunk ki. Ez a kiállítás majd a Brody House-ban nyílik, és hihetetlen nemzetközi hírneve lett hirtelen ettől a fesztiválnak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a női fotográfiát be tudjuk mutatni.
A 35 év alatti fotográfusoknak is mindig komoly terepe a Budapest Fotó Fesztivál. Ennek a kiállításnak az a cím, hogy Fresh Meat, azaz friss hús. Az idén hol találkozhatunk velük?
A kezdetektől fogva teret adtunk a 35 év alatti fotográfusok számára ezzel a nyílt pályázati felhívással, amiben azt vizsgáljuk, hogy mik azok a témák, amik őket érdeklik, mik azok a megfogalmazások, mi az a médium a fotográfián belül, amit használnak, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy karrierindításnak csoportos kiállításban részt vegyenek ezek a fiatalok, hiszen nagyon sokaknak ez az első kiállításuk. Idén a Szerkesztőség galériában lesz ez a kiállítás, és ez a frissesség, amit a Fresh Meat minden évben ad, ez kiválóan illik ebbe a galériába.
Crossroads, ilyen elnevezésű tárlat is van.
Mivel 2026-27-ben 200. évét ünnepli maga a fotográfia, ezért szerettünk volna olyan kiállításokat megvalósítani, amik ehhez a jubileumhoz is csatlakoznak, és amik konkrétan a fotográfia médiumával foglalkoznak. Az egyik kiállítás a Crossroads, ami a Kult Hét galériában a Klauzál térnél fog megvalósulni. Ez a különböző társművészetek és a fotográfia közötti átjárhatóságot mutatja be. Filmművészet, tárgyalkotás, festészet és a különböző kollázstechnikák, amik mind a fotomédiumát színezik, ezek fognak ebben a kiállításban bemutatkozni. Szintén nyílt pályázati felhívás által kerestük meg az alkotókat, és egy nagyon érdekes kiállítás alakult, amiben sok izgalmas tárgy is van, tehát például porcelánon megjelenő fotó, vagy hatalmas vásznon, ami beteríti az egész teret, lebegő fotó. A lényege az volt ennek az egész Crossroads ötletnek, hogy a fotográfiát megmutassuk, hogy ki tud mozdulni a keretek közül, ki tud mozdulni ebből a klasszikus falon bekeretezett, paszpartúban befogott médiumból.
A nemzetköziségnek még további szintelei lesznek, úgy mint Budapest Photo Festival Nights, Budapest Photo Festival Art Share,
Mark Fönlivel is lesz egy BPF Nights, és Alessia Locatellivel is lesz egy BPF Nights. Ezek angol nyelven és tolmácsolással fognak működni. A lényeg ennek egy közönség találkozó. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a művész bemutatkozik, vetít, mesél a szakmai karrierjéről, mesél arról, hogy őt mit érdekli a fotográfiában, és lehet tőle közvetlen kérdezni. Az Art Share pedig szintén a szakemberekkel való találkozást és a fotográfusokat szolgálja. Ez tulajdonképpen egy művészeti vásár, ahol az alkotók saját maguk árulják a fotókönyveiket, a nyomataikat, képeslapokat, és így a nagy közönség élőben tud a fotográfusokkal találkozni, lehet tőlük vásárolni.
Ezek a szakmai találkozók a közönséggel hol valósulnak meg?
Mark Fönlivel való beszélgetés a Pixis galériában lesz, az ő kiállítás megnyitója után fog közvetlen kezdődni. Ezt nagyon ajánlom, ezt a programot április 22-én. Alessia Locatellivel pedig április 10-én fogunk találkozni az Olasz Intézetben, és az ő beszélgetése után nyílik a Women's Eye kiállításunk a Brody House-ban, tehát tulajdonképpen az olasz intézetből csak átlépünk a szomszédos épületbe, és folytatjuk ezt a nemzetközi fotográfiával való ismerkedést. A harmadik BPF Nights pedig a Robert Capa központban lesz. A Robert Capa központ egyébként minden évben otthont ad ennek a programsorozatnak. Idén egy magyar kollektívát mutatunk be, az IZÓ Század, és ők fognak vetíteni a munkáikról és beszélgetnek. Az Átser pedig a Turbina Kulturális Központban lesz megtartva, úgyhogy behálozzuk a várost, mint minden évben. Tulajdonképpen a kezdetektől fogva kiemelt gondolatunk volt, hogy a várost szó szerint megtöltsük fotográfiával. És ebben nagyon jó partnereink a privát galériák mellett a fotográfiával foglalkozó, vagy fotográfiai kiállítást is bemutató intézmények. Így például a nagy kiállításunk a műcsarnok mellett a Kisseli Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum szinte minden évben csatlakozik a programunkhoz. Idén a Zeneháza is, hiszen a Zeneházában van egy csodálatos kiállító tér, és ott mindig valamilyen zenével kapcsolatos fotókiállítás látható. Úgyhogy ez a cél, amit kitűztünk 10 évvel ezelőtt magunknak, hogy egy tavaszi fotós pezsgést fogunk a városban megvalósítani, ez így jön létre. Ezen kívül, ami nagyon fontos még, ahogy a Fresh Meet is ugye a fiatal fotót közvetíti, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel minden évben együttműködünk, és idén a CEU galériában fog az ő kiállításuk megvalósulni.
Az idén március 27-e és május 15-e között rendezik meg a 10. Budapest Fotófesztivált. A rendezvény alapítóját és társigazgatóját, Mucsi Szilvia fotográfust hallották. Az idén már 15 éves a Margó Irodalmi Fesztivál, amit most a Bartók tavasz keretében ezen a hétvégén rendeznek meg a Margit-szigeti Kristály színtéren. Ezúttal a fókuszban Bereményi Géza és Krasznahorkai László életműve áll, de természetesen a legfrissebb vers és prózakötetek írói is színpadra állnak, akik a Bookline standjánál megvásárolható műveiket dedikálják is. A Margó igazgatója Varuska László. Őt kérdeztem. Én emlékszem még arra, amikor ez a Margó Irodalmi Fesztivál megjelent az ünnepi könyvhét mellett. Kvázi, és most az idézőjelbe teszem, kísérő vagy kiegészítő rendezvényként. Azóta alaposan kinőtte magát. Csak adj egy nagyon rövid ívet arról, hogy mi a fejlődés története a Margónak.
15 évvel ezelőtt, 2011-ben tényleg úgy indult el a Margó, hogy valaminek a Margóján, és ez a könyvhét volt, és az volt a célunk, hogy este legyenek kulturális programok a város különböző pontjain, és hát azóta nagyon sok minden történt velünk. 2015-ben elindítottuk az őszi fesztiválunkat, oda hívjuk a külföldi vendégeket, illetve itt adjuk át a legjobb első prózakötetnek járó Margó díjat, ami most már 10 éve fut szintén. Évente körülbelül 1000 diáknak tartunk rendhagyó irodalomórákat, így a Margó keretein belül kiadtunk egy 18 részes könyvsorozatot a Helikon kiadóval közösen, és a Salföldön pedig tavaly megrendeztük a nyári Margót, ami idén is lesz, úgyhogy így nagyon röviden, hogyha ezt a 15 évet össze kell foglalni, akkor ezt tudom mondani, hogy mindig kerestük azokat a lehetőségeket, ahol valamiféle hatást tudunk elérni a magyar irodalomban, hogy több olvasója legyen, és ezt különböző programokon vagy akciókon keresztül tettük.
Most a Bartók tavasz keretében van az idei tavaszi Margó, ami nem zenei esemény, de nagyon sok zenei program is van.
A Margóban mindig fontos volt az, hogy keressük az együttműködéseket más művészeti ágakkal. Tehát volt kortárs tánc és irodalom is nálunk, meg képzőművészet is, és a zene az mindig fontos elem volt, mert hát valaha ugye a verseket is énekelték, és a dalszöveg is az irodalomnak a része a mi értelmezésünkben. Most annyiban speciális a helyzet, hogy 3 különleges estet találtunk ki. Az egyik az idén januárban a 80. születésnapját betöltő Bereményi Géza köré szerveződik, akit ismerhetünk regényíróként, költőként, forgatókönyvíróként, rendezőként és dalszövegíróként leginkább. És különböző generációkból hívunk el fellépőket, Cseh Andrist, Járai Márkot és Másik Jánost, akik olyan dalokat adnak elő, amikhez Bereményi Géza írta a szöveget. Második nap a friss Nobel-díjas Krasznorkai László életművét fogjuk ünnepelni, illetve tisztelgünk Tarbél a filmrendező előtt. Máté Gábor színészrendező fog felolvasni a szövegeiből, és Víg Mihály, aki a TAR filmeknek a zenéjét szerezte, ő fog zenélni. A Margó záró estéje az egyébként a költészet napjára esik, és ezért szervezünk egy olyan estet, amit Simon Márton nyit meg, aki évekkel ezelőtt nálunk mutatkozott be az első Slam Poetry eseményén. Fel fog lépni Per Krisztián, Terék Anna, Seres Lili Hanna, Szabó Imola Júlia és egy sor fiatal költő, és az egész estét pedig egy rap bulival zárjuk, a Gulás és DDT fog fellépni, és adják elő a Demerung című albumukat, úgyhogy az is egy nagyon izgalmas este lesz.
A Margó mindig teret ad az újdonságoknak, és szerintem egy óriási dolog, hogy lehet találkozni írókkal, költőkkel, a színpadon beszélgetéseket hallgathatunk velük, és főképp meg lehet venni könyveket, dedikálások vannak, tehát egy ilyen nagyon közvetlen művész befogadó kapcsolat tud megvalósulni. Ennek a tere is a Margó.
Ez 15 éve a célunk, hogy ezt a találkozást megteremtsük az író és az olvasó között, és ez nagyon fontos, hogy a Margó az azért szeret úgy gondolni magára, hogy egy csomó friss megjelenésnek ez az első nyilvános szereplése abban az értelemben, hogy itt a könyvbemutató keretében felolvasások is vannak, beszélgetések is vannak a kötetekről, most Vida Kamillának a Demográfiai Csúcs című könyvét fogjuk bemutatni, vagy Terék Annának a Jég című családregényét, ami egy ilyen verses regény, és az elmúlt 100 évet veszi végig egy vajdasági család történetén keresztül, Zoltán Gábor, Fehér Renátó, tehát egy csomó jó szerző lesz.
Dr. Máriás, nagyon különös látásvilággal rendelkező képzőművész nekem elsősorban, most írásával jelentkezik?
Dr. Máriás az évek óta visszatérő vendége a Margónak, volt már a regényével, volt már a képzőművészeti albumával, volt már a Tudósok zenekarával is a Margón. Most az új képzőművészeti alkotásait egybegyűjtő albummal érkezik, amihez szövegeket ír, tehát így az irodalom és a képzőművészet határán születik ez a kötet, és ez a cím, hogy Éljen a diktatúra. Akit szerintem még így érdemes kiemelni, az Halász Rita, aki a Mély levegő című regényével Margó díjat nyert annak idején, és ő most a Betonba hímezve című kötetével érkezik. Szűcs Krisztiánt is kiemelném, akit a Heaven Street 7 énekeseként, dalszerzőjeként lehet ismerni elsősorban, és Utazás a kegyetlenbe címmel írt egy önéletrajzi könyvet, de nem egy ilyen hagyományos rockstar életrajzi könyvet, hanem ilyen különböző novellákon keresztül a saját felnövés történetét, meg ilyen alkotói világát meséli el, illetve Fehér Renátó első regényét is kiemelném, ő ugye már több fontos verses kötetet jegyez, és az első próza kötete az egy merénylőnek a monológia, nagyon izgalmas kötet.
Grecsó Krisztián is új kötettel jelentkezik.
Grecsó Krisztián egy verses kötetet adott ki februárban, és ezzel érkezik a Margóra, ami ugye azért különleges, mert tavaly jelent meg az Apám üzen című nagyregénye, és most újra versek jönnek. Úgy fogalmazott, hogy háztartási líra kötetet írt, így nevezte meg viccesen, de azért azt el kell mondani, hogy nem fogjuk kihagyni annak a lehetőségét, hogy az 50 éves Grecsó Krisztiánt is megünnepeljük.
Aluska Lászlót, az idei 15. Margó Irodalmi Fesztivál igazgatóját hallották. És most a költészet napját is ünneplendő, hallgassuk a Margón verses kötetét bemutató Grecsó Krisztián, aki Rutka Róberttel a Nagyi Kredence dalát énekli.
A nagyi kredencéről a rézmozsár szidolozott nehéz és drága. Fölötte 5 margitos pohár, aranylik zsírosan sárga. Fátyolos rossz tükör, de asztali, és persze csupa díszfaragás. Hurkák, coffok, és milyen angyali, hogy senkinek nincsen maradás. Az éjszaka, amit átszokogtál már a része, menj haza, most húzzon sorsod más. Nincs szava, ki a régiekből mit sem érthet, a vérszaga, meg a hajnali imádság. A fonákját sem tudom, hogy tükör, vagy nem tükör az élet. Nem is azért mondom, tündököl, és te sem azért féled. Apám biosz könyve, én vagyok, bennem bálnak, fújják égig a vizet. Amit ha elmegyek, itt hagyok, az élet érte részletet fizet. Az éjszaka, amit átszokottál már a részed, menj haza, most húzzon sorsod más. Nincs szava, ki a régiekből mit sem érthet, a vérszaga, meg a hajnali imádság.
menj haza, most húzzon sorsod más. Nincs szava, ki a régiekből mit sem érthet, a vérszaga, meg a hajnali imádság.
Az idei Bartók tavasz záró hétvégéjén a Margó Irodalmi Fesztivál eseményei mellett számos egyéb program várja még a közönséget. A világzene kedvelői a Magyar Zeneházába menjenek a Budapest Ritmóra. A Tanzteáter Wuppertal Pina Bausch háromszor is fellép a Műpában. A Red Axis az Aquarium Klubban ad koncertet, és két új egyfelvonásos magyar operai színre kerül az Eiffel Műhelyházban. Az egyik Selmeci György Királyi Fenség című műve, ami Thomas Mann egyik írása alapján készült. A másik pedig Vajda Jánostól az Ítélet, aminek librettóját Friedrich Dürrenmatt ihlette. A Bartók tavaszt április 12-én egy arab opera, a Szindbád, az ománi tengerész zárja. A mű ősbemutatója 2025. októberében volt Ománban. Az előadást K.L. Csaba rendezte. Őt kérdeztem.
Beszéltünk már erről az operáról, aminek az a címe, hogy Szindbád, az ománi tengerész, amit eredetileg Ománban mutattatok be, sok magyar közreműködővel, és most eljött a pillanat, hogy a Bartók tavasz keretében láthatja a magyar közönség is ezt az előadást. Hogy áll ez az opera föl itt a Műpa színpadán?
Ugye az opera keletkezéséhez azt kell tudni, hogy Ománban Szultán Kábusz, az előző szultán felépített egy csodálatos operaházat, amiben az ománi építészeti, díszítőművészeti és mindenféle művészeti ágnak otthont adó csodálatos palota keletkezett. Megnyitották ezt az operát 2012-ben, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a harmadik produkciót még akkor a Magyar Állami Operaházzal közösen vittük oda, a Szökret és a Szerályból Mozart remek művét, és az annyira megtetszett az uralkodónak és a családjának, hogy felkértek, hogy gondolkozzunk el egy arab nyelvű opera bemutatóján. Hisham Gabr, egyiptomi zeneszerző kapta felkérést, hogy ő írja a zenét. Nazeh Eddin írta a librettót, és hát a zenére illeszkedő verses elbeszélését az operának. Csak közben Szultán Kábusz eltávozott az élők sorából, és a Covid is közben játszott, hogy megcsúszott ez a produkció. És hát 2025. október 3-án mutattuk be hatalmas sikerrel az ománi operaházban, együttműködésben az ománi operaház, a Műpa. Mivel az ománi operáznak nincs zenekara, ezért a Magyar Rádió zenekarával és a Győri Balettel állítottuk ki ezt a tényleg nagyszabású produkciót. És hát ez volt a tervünk, hogy mivel a Műpának nincs opera színpada, ezért egy műpás verzióját is bemutatjuk itthon. Tulajdonképpen ez lesz a világpremiér után a második előadása ennek a darabnak. Hát nagyon izgalmas, mert ugye a Szindbádot az 1001 éjszaka meséből ismerjük. Az omániak, meg arabik a kutatók szerint ő egy ománi tengerész volt, eredetileg ugye egy mesei hős, tehát irodalmi hős, de hát innen kerekedett ki a történet. És arra vállalkozott a zeneszerző, ami elég bonyolult, hogy az európai operai tradíciókra ráépítsen egy arab nyelvű és arab zenei motivumokkal bemutatott zenét, ami rettenetesen érdekes lett, mert egyszerre ismerős, másik oldalon meg rettenetesen egzotikus. A jelmezeket Velich Rita termeszte, több hetet gyűjtött Ománban, viselkedteket, különleges ékszereket. Ugye Omáról kevesen tudják, hogy több ezer éves kultúra, ami hát mondjuk a Sába királynője birodalmának is egy része volt, hogy a stratégiai ponton van az arábiai félsziget délkeleti csücskében, a legjobb arab tengerésznép. Nagyon gazdag a díszítőművészetük, és hát az illatszereket ők exportálták Európába, a mírhát például, és hát a parfüm készítésbe is élen járnak. olyannyira, hogy ennek a operának a ománi bemutatóján az illat is elég komoly szerephez jut, hiszen a történet alapján az elrabolt herceg kisasszony a ománi parfüm illatára tér haza. Szedvényi Éva tervezte a díszleteket, ő is gyűjtött építészeti motivumokat Ománban.
Van-e változás az előadókban, mert ugye voltak ottani szólisták?
A szólisták ugyanazok, akik Ománban voltak, ők a legkiválóbb arab származású, de Európában és Amerikában fellépő művészek. Tehát egy nemzetközi társaság, akik egyébként ugye európai opera repertoárt éneklik. Az a különlegességük, hogy arab az anyanyelvük, ezért meg tudták tanulni ezt a darabot. Ugye európai fülnek nehéz felfogni, hogy hogyan lehet az arab nyelv prozódiáját úgy előcsalni, mint ahogy mondjuk az olasz. Úgy nem is lehet, mert ugye egészen más. De nagyon jó munkát végzett a komponista, mert nagyon érdekes és izgalmas, hogy az arab nyelv a dallamokra ráfordul. Ománban a egyiptomi opera énekkara volt, itt pedig a Magyar Rádió kórusa tanulja meg, nagyon izgalmas, hogy van egy arab dialog coachuk, aki megtanítja velük arabul.
Tehát akkor ugyanazt az előadást fogjuk látni a Műpa színpadára adaptálva, amit Ománban bemutattatok.
Így van, ugye a díszleteket nem tudjuk elhozni, mert ahhoz egy nagy operaház kell. Az ománi operaháznak jobbak a technikai feltételei, mint a magyarnak, hiszen van oldal színpada, hátsó színpada és elképesztő technikai berendezései, ugye a legmodernebbek az előző dekádból. Annyit tudunk, hogy idehozattuk, nem volt egyszerű, mert sokáig nagyon izgalmas volt, hogy ideérre most a térségi konfliktus miatt a jelmezzek. És hát az ottani díszletet mi különböző vetítésekkel tudjuk előidézni, úgyhogy ez így lesz látható.
Április 12-én a Műpában Hisham Gabr operájával a Szindbád az ománi tengerésszel zárja programsorozatát az idei Bartók tavasz. Az előadás rendezőjét K.L. Csabát hallották. A Szent Efrém Bumló Tamás tavaly bemutatott művével, a Primisszával tér vissza, viszonylag hosszabb szünet után a Szent István Bazilikába április 11-én. Hogy milyennek a visszatérésnek a jelentősége, erről Bumló Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője beszél. Majd pedig a szerzőt, Bumló Tamást, a Szent Efrém alapítóját halljuk.
Azt szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy idén visszatérünk a Szent István Bazilikába, hogy április 11-én Apunak a Primisza című művét, amit tavaly mutattunk be, azt idén a Szent István Bazilikában is előadjuk. Maga a mű is, úgyhogy a Primisza az egy közösségi oratórium, amiben a közönségnek fontos szerepe van, énekel. Ez számunkra egy tök izgalmas feladat. Többször előadtuk a művet, de milyen az, amikor 800 vagy 850 ember énekel együtt a Szent Efrémmel egy ekkora, és számunkra nagyon sok szempontból nagyon fontos térben, és akkor amúgy idén most ki is fogjuk küszöbölni azokat a problémákat, ami miatt ugye anno úgy döntöttük, hogy már nem a Szent István Bazilikába képzeljük el az Orientál Lumen sorozatunk jövőjét, és ez ugye alapvetően az, hogy nehéz jól megszólalni a bazilikában, óriási a tér, nagyon heterogén módon szól mindenhonnan, máshogy szól, és nem mindenhonnan előnyös a hangzása egy ilyen együttesnek, mint mi. Számunkra kiderült, hogy a legjobb terek olyan helyeken vannak a templomon belül, ahonnan nem látszódunk, úgyhogy ilyen szempontból nem volt annyira közönségbarát. Szóval idén visszatérünk hangosítással együtt, és szerintem nagyon-nagyon élményszerű koncertet fogunk tudni adni ott.
De ez több mint egy órás darab, ilyen hosszú darabot én még nem állítottam össze, tulajdonképpen ez egy hangfűzér. Egy 18 tételes hangfüzér, ami a keleti és a nyugati egyházzene, amivel az egész életem telt, ennek egy lenyomatát próbáltam megkomponálni, hozzátenni, különböző dallamokat venni, innen, onnan lesz ebbe régi héber dallam, spanyol dallam, persze egy csomó magyar dallam, lesznek benne latin misetételek, lesznek benne magyar imádságok, tehát egy nagyon szerteágazó ez a 18 tételes Primisza nevű mű, eredetileg én egy másik címet akartam neki adni, csak azt mondták a kollégáim nagyon helyesen, hogy Apu, ezt ne tedd, tehát nyilván tudjuk, hogy melyik kollégámról van szó.
Bobnő Lőrinc kollégáról van
szó. Ez nagyon ciki. Tehát, hogy Missa Primitiva. Ugye a Missa Primitiva az azt jelenti, hogy egyszerű mise. Ebben semmi pejoratív nincs, de Magyarországon igen. Mert hogy ez nem egy mise, hanem ez a jelző, a primitíva, az egyszerűség, az az ősiség, kezdetlegesség, tehát inkább a primitív társadalmakra utal, vagy a kereszténységnek a korai időszakára utal ez a szó, de végül is a kettőt összevontuk, és meglett ez a fantázia szó, a Primisza, tehát hogyha már nem lehetett Missa Primitíva, akkor lett ez a Primisza.
És akkor ez most mit jelent?
ezt a művet jelenti, amiben benne vannak mindazok a dolgok, amiket én azon a néven akartam közzétenni, de hogy benne van mind a két szó, tehát a pri meg a missa is, az egyszerűség, a primitívség, ugyanakkor meg tartalmában is semmi változás nem okozott, csak a cím lett ilyen módon rövidebb és szerintem frappánsabb, tehát most már örülök, hogy ez a címe.
Az az alcíme, hogy a remény oratóriuma.
Igen.
Mi a remény számodra?
Hát az élet. Tehát, hogy az élet az megy tovább, és a családunk, a barátaink, az, hogyha nekünk el kell távozni, akkor is itt marad a világ, és a világ nem marad árván, és a világ ugyanúgy ki tudja mindig találni a saját korszakát a következőkbe is, tehát, hogy a következő generációknak is ilyen szép lesz a világ, mint ahogy nekem, mert ugye én általában egy eléggé optimista ember vagyok, azzal együtt, hogy sok problémám volt, van, és remélem még lesz is, de hogy ez egy hálaadó mű tulajdonképpen, hogy az én 50 évem, amit a profi zenei világban töltöttem, az ilyen jól sikerült. Tehát van miért hálát adnom, és van miért örülni, és ezt az örömöt fejezi ki ez a darab. Ez egy újongó darab. Van benne egy-két olyan rész, ami nem az újongásról szól, de kevés. És azért gondoltam, hogy kitalálok egy olyan formát, hogy a közönség be tudjon kapcsolódni. Na most ez azt jelenti, hogy egy kicsit a popkoncertek, egy kicsit a közel-keleti, nem annyira szabályzott és kialakult keresztény rítus van a szemem előtt, tehát hogy sok improvizáció belefér, hogy valaki fölkiált és azt mondja, hogy Agnus Dei, az Isten báránya, és akkor ezt a közönség, a közösség, aki ott van, annak az viszonozza. Tehát egy ilyen párbeszédre alapul a primissza, nem mindegyik tétel, viszont majd, hogy nem a tételeknek a fele, olyan, amiben várjuk azoktól, akik szívesen részt vesznek ennek a műnek a létrehozásában, mert ez van a leírásban is, hogy előadó a Szent Efrém és a közönség. Azok kapcsolódjanak be, nem lehet elrontani, mert először fogják hallani, és legfeljebb nem jót énekelnek. Na és? Tehát, hogy ez nem az a kidolgozott Bartóki, vagy Mozarti, vagy Bachi előadás, amiről itt szó van, hanem ez egy közösségi együttlét, ahol mindenki örül annak, hogy él, hogy énekelhet, hogy dicsérheti az Urat, hogy egy ilyen nagyon jó közegben együtt vagyunk, és több százan ott vagyunk, és hogy örülünk.
Primissza. Bubnó Tamás művével tér vissza április 11-én a Szent István Bazilikába a Szent Efrém. A bemutatóról Bubnó Lőrincet, a Szent Efrém művészeti vezetőjét, majd Bubnó Tamást, a Szent Efrém alapítóját kérdeztem. A Primissza részeként elhangzik majd a Mi Atyánk arámi nyelven. Most ezt halljuk.
Április 5-én lett 80 éves Bródy János zeneszerző, szövegíró, gitáros, énekes. Ő is Zorán, Hobó, Koncsuzsa, Presser Gábor mellett annak a nagy generációnak a tagja, akiknek az életútját a 60-as évek óta követhetjük, és akik zenéjükkel, emberi magatartásukkal meghatározó nyomot hagynak a magyar kultúrtörténetben. Bródy most a kerek évfordulót egy nagy aréna koncerten ünnepli április 11-én, de azt is bejelentette, hogy ilyen volumenű fellépése már nem lesz többé. Feltehetően kisebb koncerteken a továbbiakban is énekelhetjük vele örökzöld dalait, a Földvár felé félúton, vagy a Miért hagytuk, hogy így legyen. Bródy Jánost hallják.
Én dalokat írok, és a dalokban tudom a leginkább kifejezni magam, és az ellentmondásokat és konfliktusokat leginkább a dalokban tudom feloldani, és a dalokban tudom elmondani. Az utóbbi időben is írtam néhány dalt, megjelent a lemez, és mondhatnám azt, hogy majdnem folyamatosan koncertezem. Most minden esetre készülök megint egy nagy aréna koncertre. Ebben a korban, amiben én vagyok, ez lesz már az utolsó, úgyhogy most szeretnék a magam életművéből egy áttekintést, keresztmetszetet vagy összefoglalót tartani, és remélem, hogy még mindig sokan vannak, akik erre kíváncsiak, és ezt örömmel hallgatják.
Hát egy életmű koncert lesz, ami azt jelenti, hogy a kezdetektől, ami ugye a 60-as évek ott valahol, egészen máig végig ívelnek a dalok, és tulajdonképpen saját magad történetét is megrajzolod.
Így van. Benne leszek én is, meg az a, mondhatom így, hogy már történelmi korszak, amit én végigéltem a 60-as évektől egészen máig. Az utcán című dal, amit Szörényi Leventivel 1965-ben egy baraklapos tetején írtunk. Az volt az első, amelyik olyan hatású volt, hogy a nagy érdemű publikum felkapta rá a fejét, hogy itt valami új dolog született. 1966-ban már megjelent egy 4 számos kis lemezem. Ez volt az első olyan lemez, amin magyar nyelvű dalok szóltak. Abban a műfajban, ami eredendően egy a féle globális zenei köznyelvnek számított akkor, és az egész világ új generációját, az ifjú korosztályokat hihetetlenül megérintette és megmozgatta.
Szerinted mi a következő stáció? Tehát vannak biztos ilyen szöröpök, amiket így egymás mellé tusztani, hogy ezek nagyon fontos évek voltak, vagy dalok voltak. Hány ilyen van, ami alapján szakaszolott az életedet?
Hát valójában az Illés zenekar korszakában lettem én közismert zenész, aztán az Illés zenekar felbomlása után a Fonográf együttessel játszottunk majdnem 10 évig, és talán ebben az időben lettem igazán olyan művész, aki ennek a műfajnak minden rejtett titkát kiismerte, és talán éppen azért, mert akkoriban azért a dalokba szorult vele sok minden, ami a társadalmi élet más területén igencsak elfolytva létezett, ezért kialakult az a képességem, amit időnként talán valamiféle költői kreativitást is igényel, vagy a gondolataimat és az üzeneteimet olyan módon fogalmazzam meg, hogy azt egyrészt a közönség megértse, másrészt pedig a fennálló hatalmi rend ne nagyon tudjon benne kifogást találni. Ez a művészet dolga, hogy megpróbáljon olyan dolgokról szólni, amikről mások nem tudnak, vagy nem mernek, vagy egyáltalán nem szabad gondolatokat kifejezni.
Azért mondasz még egy két dalt, amik úgy érzed, hogy nagyon fontosak, és meghatározzák a koncertedet is, annak a mondani valóját?
Hát ezt nehezen tudnám így röviden összefoglalni, és minden dalt nagyon fontosnak tartok. Jelen pillanatban éppen az a legnagyobb dilemmám, hogy ezen a koncerten, ahol körülbelül 25 dal tud elhangozni 2 óra alatt, melyik legyen az a 25 a több százból. Ami egy olyan évet alkot, amivel érzékeltetni tudom, hogy körülbelül honnan indultam és hová jutottam el.
Hajé Rózsa volnék például.
Hát természetesen az is szerepel. Minden olyan dal szerepel, amire sokan gondolják azt, hogy kihagyhatatlan és csalódást éreznének, hogyha nem hangozna el a koncerten. De persze így is lehet, hogy néhány olyan dal kimarad, amit néhányan szeretnének hallani. Hát remélem, hogy egy olyan koncert lesz, amire jó szívvel emlékezem majd utána.
Április 11-én az első 80 év címmel koncertet ad a Papp László sportarénában Bródy János. A mai műsort az egyik legfontosabb dalával zárjuk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer élnék, minden évben négyszer virágba gurulnék, nyílnék a gyereknek, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdeznék tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha már mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Zászló volni, sohasem lobogni, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szél.
Köszönöm mindenkinek.